Urunk, te add, hogy ne éhezzünk az élet kenyerét nekünk. Amen. Köszönjük ezt a valóban ráhangoló szép éneket kántorunknak. Így hallgassuk meg most Isten drága igéjét, ahogy szól hozzánk a zsidókhoz írt levél 4. fejezetéből, a 12. 13. verséből a következőképpen. Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt, mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk. És tovább olvasom a 16. versig. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértés szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Amen, ez Isten igéje. Kedves testvérek, nincs egyebünk, mint az Isten igéje. Az Isten szava. Az Isten tiszteleten, a Biblia órán, hittanórán, a konfirmációi foglalkozásokon, a jegyes oktatáson, vagy lelkipásztori beszélgetéskor, látogatáskor, egyetemi katedrán és egyház művészetben, kórus művekben, vagy éppen orgona zenében, ahogy ezt már halljuk itt minden Isten tiszteleten, írott és sugárzott médiában, betegágyanál és börtönben, és még sorolhatnám, mindig és mindenütt ezt az egy eszközt használjuk. Ez van nekünk. Nincs más kincsünk. Nincs más, ami minket egyházzá, Krisztus egyházává tenne. Nem túl kevés ez? Mire elég ez? Igen, akiben még nem fogant meg az ige magja, hogy a oltár előtti igében hallhattuk a magvető jól ismert példázatát, és úgy tűnik, hogy a nagy részében a hallgatóknak nem fogar meg az ige magja. Az útfélre esett mag, a kövek közé esett mag, a tövisek közé esett mag kárba vész. Akiben még nem fogant meg az ige, az kevésnek, unalmasnak, együgyűnek, vagy éppen tehernek, taszítónak tartja az Isten igéjét. Akiben viszont megfogant, akiben gyökeret vert, épp ellenkezőleg, annak a számára az ige végtelenül gazdag, izgalmas, vonzó, egy egész életet betöltő, boldogító valóság. El tudjuk ezt itt mondani, akik most jelen vagyunk. Ezért vagyunk itt. Ezért jövünk vissza, mert valahogy úgy vagyunk, mint ebben az énekben, hogy igen, az élet kenyerére éhesen jövünk ide. Valami olyat kapunk, aminek talán meg se tudjuk magyarázni igazán a lényegét, csak élni tudunk belőle. Kívánom, hogy ez így legyen. Kívánom, hogy mindjárt ebben a más állapotban legyünk. Ahol ugyanis fogantatás történik, ott beáll a más állapot. Ez az egészen más látása a világ dolgainak, az élet értékének, kincseinek, hogyha valakinél ez bekövetkezik. Az ember erre a más állapotra van teremtve, valamikor valahogy meg kell történnie ennek a fogantatásnak, ennek a másként látásnak, erre a ráébredésnek. Nyilván ez nem csak az igével való kapcsolatra igaz, visszagondolok kis gyerekkoromra, amikor apám beiratott a zeneiskolába, akkor még én is akartam, de aztán számomra is nyűgössé vált ez a zeneiskola, és hát kijelentkeztem belőle apám nagy bánatára, de néhány évvel később a Fóti kántorképzőn ráébredtem a zene, az egyházi zene csodálatos voltára. És valami olyan született meg bennem, ami azóta is tényleg ott él és éltet engem is. De gondolom, ezzel mindenki így van, valamilyen területén az életnek megtörtént ez a nagy ráébredés, ez a nagy felfedezés. Egy nagy karriert befutott sportolónővel volt interjú valamikor az elmúlt hetekben, már nem emlékszem a nevére sajnos, de talán nem is lényeges. A lényeg az, hogy tényleg egy befutott, ha jól tudom, olimpiai bajnok volt a maga sportágában, és most abba hagyta, mert áldott állapotba került. Édesanyja lett, és elmondta, olyan jó volt hallani, hogy nekem most nincs más, nekem most ő lesz, és most minden erőmet, úgy, ahogy eddig a sportra fordítottam, vagy bármi másra, most őre fogom fordítani, arra a kis jövevényre, aki majd el fog jönni, még nem született meg a gyermek, de már így beszélt róla. Ilyen csodálatos dolog, hogyha az ember ezt a fogantatást az Isten igéjével kapcsolatban átéli. Mert amióta az ember él, valójában az ige, és itt nagybetűvel mondom, az ige határozza meg az életét. Az első ige, az Isten szava, ennyi legyen. Legyen világosság, és legyen folytatta mi minden, megteremtette ezt a világot, és ennek a isteni szónak, ennek a teremtő szónak a következménye mindaz, ami van. Kezdetben volt az ige. Így kezdi János apostol az evangéliumát. Kezdetben volt az ige, az Isten szava. Az ige, ami nagyon különös a magyarban, cselekvést, történést, létezést jelentő szó. És valóban, ahol az Isten cselekszik, az Isten betöltheti az ember életét, ott nagy dolgok történnek. Az ember időnként ezt az igét megtalálja és elveszíti, aztán újra megtalálja. Különös történet az Ószövetségben, amikor Jósiás korában a templomnak a befalazott kazamatájából előszedik a régen elfelejtett Isten szavát, Isten igéjét, és újra felolvassák, és újra hangzik az ige, egyfajta ószövetségi reformációként. De ugyanezt tapasztaljuk, amikor Luther Márton találja meg a gyakorlatilag létező, csak éppen nem használt, éppen elfelejtett evangéliumot és igét, és az ige egyházává válik a protestantizmus, az evangéliusság. Kedves testvéreim, a Biblia sokféle formában nevezi meg az Isten igéjét egy erőteljes szóként, vagy élethordozó magként, ahogy a példázatban hallhattuk az előbb. Van, ahol szikla, zúzó, pörölyként szólal meg az Isten igéje, másút pedig célba érő nyíl, amelyik ige nem tér vissza üresen, hanem megtermi a gyümölcsét, elvégzi azt, amit az Isten akar általa. Így szól most hozzánk a zsidókhoz írt levél, ismeretlen, de mégis ismerős hittestvérünk, zsidókhoz írt levél szerzője, aki azzal indítja ezt a levelét, hogy régen Isten sokféleképpen szólt a proféták által, ebben az utolsó időben pedig az ő fia által szólt hozzánk. És aztán erre fűzi fel ezt az egész levelet, és ebben talán az egyik csúcspont, ami a mi kijelölt igénk a 4. fejezetben, amikor ezt mondja az Isten igéje, élő és ható, élesebb minden két élő kardnál, elhatol egészen az elme és a lélek szintjére, a velők megoszlásáig, és így tovább. Az ige élő és ható. Most ezt a két aspektusát vegyük most elő, egyébként nagyon gazdag tartalmú szónak, illetve fogalomnak, a bibliai igének. Szóljunk először ezen belül is arról, hogy mit jelent az, hogy az ige ható. Hatásos. sokféleképpen lehetne ezt még ragozni. Egyúttal a legélesebb kétélű kard. Isten igéje hatásos, potens, van benne erő, van benne információ, amely aztán kibomlik, amely aztán elindíthat egy bizonyos folyamatot. Isten igéje olyan, mint az emberi génállomány, amelyben ott van benne már előre mindaz, aminek meg kell valósulnia. Ezt jelenti az, hogy az Isten igéje ható, áthatol mindenen. Mert Isten a legélesebb kétélű kard, az Isten gyógyító kezében szike, de ugyanakkor az Isten ítélő kezében pusztító fegyver. János is így látja a Jelenések könyvében, amikor Jézussal találkozik, és ezt írja le, hogy szájából kétélű kard jött ki. Nyilvánvalóan ez a látomás, ez túl mutat azon, amit János látott, mutatja azt, hogy az, aki meghalt értünk a kereszten, ma még gyógyító szeretetével jön hozzánk, de egyszer ítélő bíránk lesz. Áthatol, mondja az apostol, áthatol az elme, a lélek, az ízületek, a velők, a szív minden kapcsolatára, mélységére. Azt az embert a maga teljességében látja. Ez a felsorolás így, ahogy itt van, nem is teljes, hiszen az ember még ezeknél is több, mint az elme, a lélek, az ízületek, a velők, az agyvelő, a szív, az érzés, minden. Az embert a maga teljességében látja. Abban az édeni mesztelenségben, ahogyan mondja is, az ő szem előtt mindenek mesztelenek, ugyanúgy, mint az első emberpár azóta is. Az édeni mesztelenség az Isten színe előtt. Ahogy az orvos ma mindent lát, többet is, mint ami a szemnek látható, a röntgensugárral, ultrahanggal, MR-rel belelát az emberbe, a CT segítségével szeletekre vágja az élő embert, a lézerrel behatol a testbe, hogy gyógyítson. Az orvos. De a hadászatban ugyanaz az ember a szúró, vágó eszközöknek az arzenáliát sorolja fel, amely még ennél is nagyobb. És látjuk, hogy milyen átkos módon munkálkodik, működik a világban. Az ige, az Isten lézersugara, amellyel gyógyítja a gonosz, halálos beteg áldozatait, a nagybetűs gonosz, a sátán áldozatait. Az ige, az Isten lézerfegyvere, amellyel vívja a csillagok háborúját a gonosszal szövetkező emberek ellen. Ezért beszél az apostol számonkérésről. Az ige számonkérésre készít fel bennünket, és számonkéri az életünket. Az isteni szó olyan, amire mindenkinek föl kell készülnie, ahogy Ábrin Lajos írja szép versében, a készen vagyra azt felelni készen, mert mindenkit megkérdeznek majd, készen vagy? Mire jutottál az életben? Hogyan élted az életedet? Majd szól az isteni számonkérés. Ez most is szól, de most még gyógyulást hoz. Ahogy az orvos rákérdez, veszetted a gyógyszert, betartottad a szabályokat? Most még a gyógyulást jelenti ez a számonkérés. Az élet végén ez a számonkérés már a végső ítélet, a kárhozat. Ezért mondja Jézus János evangéliuma egyik vitás részében, a 12. fejezetben, ahol a zsidókkal vitatkozva Jézus ezt mondja, ha valaki hallja az én beszédeimet, és nem tartja meg azokat, én nem ítélem el azt. Mert nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem azért, hogy megmentsem. Mert ez az ige első rendeltetésem. Aki viszont elvet engem, és nem fogadja el az én beszédeimet, annak van ítélő bírája. Az az ige, amelyet szóltam, az ítéli előtt az utolsó napon. Ennyit a ható, a mindenható ígéről. És most beszéljünk az élő ígéről. És ezért olvastam fel a további verseket is a kijelölt szakaszon túl, és hadd idézzem most újra, mert milyen jó, hogy miközben elmondja az ígéről, hogy mennyire ható és mennyire keményen és kérlelhetetlenül beleszól a mi életünkbe, belehasít, hadd mondjam ilyen drasztikus kifejezéssel is az életünkben. De folytatja az apostol. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz, mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, de nem vétkezett. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Kedves testvérek, ez a testéletige. Járuljunk bizalommal a főpaphoz, a szószólóhoz, aki az igének a megtestesülése, ahogy ezt János apostol mondja, a mi főpapunk, aki látja a mi erőtlenségünket, és nem azért jön, hogy elítéljen bennünket, hanem megindul erőtlenségeinken. Nem szükséges, hogy tovább beszéljek én. Az emberi szó kevés. Mindannak a leírásához, elmondásához, amit az élő ige, a testélet ige, ami nagy főpapunk tesz. Én csak prédikálok. Ő gyógyít. Ő új teremtést hoz az ember számára. Krisztusban van, aki Krisztusban van, az új teremtés. Erre én képtelen vagyok. Erre minden földi pap, főpap kevés, elégtelen. De ő megtette azt, amire szükségünk van. Önmagát áldozta. És ezért minden akadályon áthatol az ő szeretete. Nem azért, hogy elítéljen, hanem hogy megmentsen. Ezért következzen most az ige hirdetések inkább folytatásaképpen ez a szép 250-es ének, amit majd Lídia testvérünk most eljátszik és elénekel, és valami meglepetés is van a számunkra. Ez pedig így hangzik, ez az ének. Figyeljük a szövegét, mert legyen ez most a mi válaszunk az Isten igéjére. Az Urat áldom én, ő világom, és éltem. Ő adta testemet és lelkemet én nékem. Már kisdett koromtól ápolt, oltalmazott, áldása számtalan, mellyel elhalmozott. Az Urat áldom én, ő üdvösségem, éltem, jó atyánk szent fia, ki magát adta értem, és drága vérével megváltott engemet. Kínos halára ment, oly nagyon szeretett. Az Urat áldom én, ő vigasztalom, éltem, kit elküldött atyánk szent fiának nevében, ő bíztat, bátorít a bánat éjjelén, és ha elcsüggedek, új erőt önt belém. Az Urat áldom én, áldjuk dicséretekkel, szent, 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 zengje szánk angyali seregekkel, kit ég és föld imád és dicsér szüntelen, áldalak örökké én is, jó Istenem. Amen.